előzi meg, hogy aztán mondja a pápa, hogy a vállára ömlik a lateráni bazilika, és megjelenik egy férfi, és a vállaival föntartja ezt Szent Ferenc. Francesco, ugye, a népfia, Mezitláb jön be a palotába. Attól kezdve ők ketten a kereszténység. Egyrészt van a kereszténységnek egy hatalmi ágazata, amit a pápaság képvisel, és van egy krisztusi ágazata, amit Szent Ferenc jelenít meg, és a mai napig ők ketten együtt alkotják, és az, hogy a mostani pápa Ferenc nevét választotta, az egy nagy forradalmi tett volt, mert igazából Szent Ferenc nem komilfó a katolicizmuson belül, sok-sok más szent, sokkal, hogy mondjam, szalonképesebb, az ő forradalmi eszméi még mindig rengetik a falakat. És azért nézd meg, hogy Ferenc pápa, aki a szegények iránti rokonszenve miatt választja hivatalosan a Szent Ferenc nevet, hát ő is mennyire a forradalom határán van. Micsoda óriási reformokkal kísérletezik, és hogy tulajdonképpen azt, amit a nyugat-európai meg dél-amerikai katolicizmusban olyannyira szeretünk, és amit sajnos itt Kelet-Európában és Magyarországon nem látunk, azt nem véletlenül vezeti vissza Szent Ferencre. Tehát az a Szent Ferenc, akit én ebben a regényben megpróbáltam megjeleníteni, az csak ugyan egy kicsit, ahogy akkor mondták, Krisztus második megtestesülése.
Ugye azt mondhat, hogy nagyon ügyesen lavírozott Szent Ferenc, de lehet, hogy ez abból is ered, hogy egyébként ő saját maga is egy főúri családból származott, ismerte azt a közeget, ismerte ezt a világot, tudta, hogy honnan jön,
gazdag
hova megy.
Gazdag volt, de nem volt főúr. Igazat mondod, gazdag volt, de polgári származású volt, nem volt nemesi származású. Posztókereskedő, nagyon gazdag posztókereskedő volt az apja, egyik leggazdagabb ember Itáliában, Assisiben biztosan. De ő maga nem volt nemesi származású, mindig vágyott rá, szeretett volna katona, el is ment katonának. Elfogták, egy évet szenvedett börtönbe, embertelen körülmények között, kómába esve szabadul ki valahogy, akkor változik meg ez az ő nagy, nagy megrendítő élménye. És az, hogy ő nem is volt nagyon művelt. Tehát ő francia volt, anya révén francia volt, elég jól beszélt franciául, de anyanyelve nem tudott latinul se. A leveleit lediktálta a biztonság kedvéért. Volt, aki olvasott neki. Bizalmatlan volt a tudománnyal szemben, nagy vitái voltak. A tudósok azt kérték, a ferences tudósok, hogy hát engedje meg, hogy hát házakat vásároljanak, hogy elfogadják, hogy a Ugolino Bíboros nekik könyvtárakat ajándék. Azt mondta, hogy figyelj, ha vagyonod lesz, akkor kardodnak is kell lenni, hogy a vagyonodat megvéd. És ha kardod van, az bele fogod szúrni valakinek a hasába. Nagyon fontos dolog a tudomány, de több a szív. Az én a tudományomat, mondtam, Jézus Krisztustól kaptam. És az a lényege, hogy szeretet, ember szeretet, állat szeretet, természet szeretete, a zsidók, képzett, szerette a zsidókat, micsoda, Szent Antal már nem, a muzlimokat, elment békét szerezni Egyiptomba, és szerzett is. Tehát ő valahogy spontán módon, ő eredetileg remetének indult el, egészen krisztusi módon 12 tanítványt gyűjtött maga köré, és amikor berobbant a mozgalma, akkor kiderült, hogy fantasztikus nép vezetői képességei vannak. És a legnagyobb vezetői képesség az, hogy nem volt hatalomvágyó. És le tudott mondani, ez az életébe került, hogy le tudott mondani a hatalomról, de így a mai napig tiszteljük és szeretjük.
Ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Gandhival nagyon nagy kultusza lett az erőszakmentességnek.
Igen.
A keresztény világban is.
Igen,
de
van.
Lehetett volna akár Ferenccel is, Francescóval is egy hatalmas erőszakmentes mozgalom.
Így van.
Ugye? És őt pedig elfelejtjük, tehát ő marad a természet, a zöld, az állatok, a szegények, tehát a szociális érzékenység, természetérzékenység, a költői lelkülete, a vallás alapító, ahogy te mondod, de talán ami most a legfontosabb lenne az életünkben, meg úgy általában ahhoz, hogy előbbre léphessünk, az pont ez az erőszakmentesség, és várunk egy Gandhira, amikor itt van, ami csodálatos, hogy volt egy Gandhi, de milyen klassz lett volna, hogyha nem kell nekünk eddig várni, hanem felfogjuk.
Nagyon örülök, hogy meghívtál, más a szívemből beszéltél. Én egy másik vonulatában hiszek, 73 éves vagyok, már olyan én nem az Orbán Viktorokban, meg a különböző zseniális politikusokban hiszek. Nagyon tisztelem Churchillt, nagyon tisztelem De Gaulle-t, remek emberek voltak, Rooseveltet, nem bennük hiszek. Én egy másik, tudom, hogy rövid távon ezek az eredmény. Buddha, Jézus, Szent Ferenc, Lev Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King, ez az a vonulat, ami szerintem megmenti az emberiséget hosszú távon. És hosszú távon nagyon hiszek benne, hogy konszolidálódunk, civilizálódunk, és meghalljuk ezeknek az embereknek az üzenetét, az életpéldájuknak az üzenetét. Az én Francescóm ezek közé tartozik. Én egy olyan Francescóról írtam, akit lehet szeretni, aki bennünket nagyon bölcsen és nagyon trükkösen az önfékezésre, az agresszivitás legyőzésére tanít. Egy olyan korban, amikor csak minden lángolt. Csak minden. Egész Európa, királyok, császárok, egymás ellen, pápa ellen, keresztes háborúk, jöttek a mongolok, kard ki kard, és Ferenc azt mondta, hogy nyugi. És képzeld el, hogy olyan hatása volt, hogy nem csak a szegények és kisemmizettek, hanem a nők. A nők követték tömegesen. Mondok egy nőt, Árpádházi Szent Erzsébet, aki otthagyja, a nagyon tehetséges uralkodó volt egyébként, otthagy mindent, és belép Szent Ferenc harmadrendjébe. A magyar király lánya, akkor magyar királyság egy európai középhatalomnak számított. A Prágában a cseh király lánya belép, negyedik Béla Ferences lesz, és nem Esztergomba temetteti el magát, ahol az Árpádházi királyokat vagy Székesfehérváron, hanem épített egy Ferences templomot. És hogy jelzem, amit megint nem tud senki, hogy azok biztosan tudják, hogy foglalkoznak vele, negyedik Béla egy olyan törvényt hozott, ezt úgy hívjuk a zsidók aranybullája, ami a teljes jogot megadta a zsidóságnak, akkor, amikor Európában tömegesen égetik a Talmudot meg az embereket. Negyedik Bélának vannak olyan pénze, amin héber betűk vannak. Miért? Mert a zsidók finanszírozták meg azt a várrendszert, ami megmentette a mongoloktól, a visszatérő mongoloktól Magyarországot. Ez a bizonyos törvény, amit negyedik Béla hoz, azt mondta, ezer évig fennáll, hát, ha betartották volna az uraink a királyuk parancsát, akkor nem lett volna holokauszt. És ez a negyedik Béla, ez ferences lelkű. Ez az ember a legnagyobb magyar királyok egyike, ez belép a király a szegények rendjébe, akik mezitláb járnak és nem fogadnak el adományokat. Szóval ez egy sorsfordító pillanat volt Európában, és ha Francesco nem hal meg olyan tragikus módon, ahogy meghalt, lehet, hogy amilyen ügyes és amilyen bölcsember volt, de így is megváltoztatta a világot. Akkor is, így is megváltoztatta. Jobbá tette a világunkat. Azok közé tartozik ez a fiú, aki miatt jobb embernek lenni.
Láthatóan megszeretted, miközben dolgoztál vele.
Megszerettem. Nagyszerű ember volt. És tudott korrigálni. Tudott másképpen viselkedni. Ugye van ez a fantasztikus szépségű naphimnusz, amit én gondolom egy szerelmes vers Szent Klárához röviden összefoglalva, érezzük benne az erőt. Hogyha összehasonlítjuk a hasonló korban keletkezett himnuszokkal, hát ebben a robban az erő. És amikor ő hazatér a közel-keleti útjáról, akkor a közben itthon maradott ferences rendet Ugolino Bíboros többé-kevésbé megvásárolja. És ő megpróbálja visszavinni a rendjét, hát még akkor nem rend, csak a mozgalom, az eredeti demokratikus vonalra, és leszavazzák. És leszavazza a saját rendje. És akkor azt mondják neki, hogy akkor kard ki kard. Akkor most tűz, és akkor amilyen, ahogy te szónok van, és legyőző. Szerintem, hogy én embert ölni? A hatalomért, hogy én győzzek, hogy nekem legyen igazam? És elmegy remetének. Azt mondja, fiacskáim, egyet vagyok rátok, egymást szeressétek. Én megtettem, amit tudtam. Háborúba senkit nem vezetek. Pedig győzött volna. Mögött állt egész Európa. Óriási államférfiú jellemvonás ez. Hát aztán tessenek el olvasni a könyvet, hogy mi történt vele. És mondom, a könyvnek két szálon fut a cselekménye, a másik szál a mai világban zajlik, és úgy gondolom, hogy azokat a problémákat, azokat a feszítő szorongásokat, amelyek mindannyiunkat nyomasztanak, sikerült megprovokálni, és valahogy megkérni Francescót, hogy szóljon hozzá.
Ugye nagyon érdekes, amit mondasz, és szerintem ez egy őrült nagy félreértés korokon keresztül az erő és az erőszaknak a viszonya.
Bia és Kratos, így van. Ugyanannak a botnak a két vége, csak Gandhi tanításai nyomán...
Így van.
Így van. Tudnunk kell hinni az erőszakmentesség erejében.
És ez
de ezt
már
Jézus
nehéz.
Is mondta, aki fegyvert fog, fegyver által vészel. Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű.
Ugye most, amikor meséltél a könyvről, akkor mondtad, hogy hát két évig dolgoztál ezen a könyvet.
Csak tanultam Szent Ferencet.
Utána elkezdted írni, tehát amikor elkezdted tanulni Szent Ferencet, akkor még közes távol nem volt.
Averzióm volt vele szemben. A madaras Feri, hagyjanak már békén ezzel a ízével. És aztán elkezdtem olvasni, mondom, basszus kulcs, ez ennél egy súlyosabb pasas, mint hogy csak így vállon veregessem.
És ugye akkor még nem volt körülöttünk semmi, akkor még nem voltunk rá háború, arról nem is beszélve, ami most Izraelben történik. Tehát ha valamikor aktuális ez a könyv, akkor szerintem most nagyon.
Köszönöm szépen. Én azt szoktam mondani nagyon gőgösen, hogy tessenek beleolvasni, olvassák az első 5 oldalt. És aki le tudja tenni, azt tegye le. De hát őszintén szóval abban reménykedem, hogy van olyan feszültsége a könyvnek, nem is talán miattam, hanem Francesco miatt, ami miatt végig fogják olvasni az emberek. Én egy igazi Francesco képet akartam rajzolni, nem a ezer felé meghamisított és ilyen-olyan-amolyanná átalakított politikailag fölhasznált emberről írtam, hanem próbáltam meghallani ennek a középkori ásatagszennek a nagyszerű, máig érvényes üzenetét.
Mennyiben változtatott meg téged, Francesco? Mert láthatóan nagyon benséges viszonyban vagytok, amikor én Ferencet mondok, te gyorsan kijavított Francescóra, mert ugye a te fejedben Francesco-nak hívják.
Én Francesco-nak hívom a könyvben végig. Ugye már életében is szentnek nevezték, ő soha nem engedte meg, hogy őt Szent Ferencnek nevezzék, aztán a halála után nagyon gyorsan szenté és avatták, és hát ugye szobrot kellett csinálni belőle, tehát...
Szobrok nem annyira ártalmasak.
Igen. Én azt hiszem, hogy ezektől az emberektől... Szóval egy kicsit megrendít az, amire utaltál a Hamasz vérengzésem, mert ott én sem tudtam volna az erőszakmentesség profétája lenni, ott fölvettem volna a gépisztolyt, és szarrá lőttem volna őket, mert ezek... Ha ott lettem volna, és elég bátor lettem volna, hogy ezt megtegyem, és nem bújok el, és nem, ami a valószínűbb. De tehát kétségtelen tény, hogy van az embertelenségnek olyan foka, ahol nem lehet az erőszakmentességet hirdetni. Egy Hitlerrel szembe, egy Sztálinnal szembe, a Hamasszal szembe igenis erőt kell mutatni, és meg kell védenünk magunkat. De ezek abnormális jelenségek. Az élet általában normálisan nem ilyen. Általában normálisan nem ilyen választások elé állít bennünket, és akkor már tudjuk használni Gandhi üzenetét, Buddha üzenetét, Jézus üzenetét, a Ézsaiás üzenetét, vagy Rabbi Akivájét, vagy mit tudom én, Szent Ferencét. Nem hiszem, hogy ez az üzenet az volna, hogy hagyjuk magunkat megverni. De az mindenképpen az, hogy próbáljuk meg a gonoszt önmagunkban legyőzni. Mindenkiben ott van a gonosz. Ilyen vagy olyan módon, ha azt megtanuljuk Tolsztojtól, amit ő sem tudott betartani, hogy először önmagunkban kell rendet rakni, és csak utána a világban, akkor talán jobb lesz a világ. De mondom, ezt Tolsztoj se tudta betartani. Szép dolog, nagyon vonzó, nagyon jó lenne, ha követni tudnánk. Nincs már annyi időnk, hogy mondjak valamit Tolsztojról. Mondhatok egy-két percet?
De egészen nyugodtan mondjál Tolsztojról.
Amikor az 1905-ös forradalom utáni vérengzést végrehajtotta a cár, akkor Tolsztoj, az erőszakmentes mentesség prófétája kiadott egy röpiratot azzal a címmel, hogy Nyimagumál csájt nem tudok hallgatni. És úgy döntött, hogy eladja a birtokait, és szétosztja a parasztok között. Bizonyítékául annak, hogy igenis lehet valamit tenni. De ezzel nagyon megrémült a családja, és azon a gyámság alá akárták helyezni az öreg bolond grófot, hát már mit csinál már ez, erre Tolsztoj megszökött. Ez Tolsztoj futása. És egy pályaudvaron, nem pályaudvaron, egy vasútállomáson halt meg, tüdőgyulladást kapott, és meghalt, és levették a falról azt a papírt, ami ott volt, Oroszország térképével terítették le. Az összes műveinek kiadóási jogát a legkedvesebb kislányára hagyta. A lány azonnal eladta ezt a jogot, megvásárolta a földeket, és fejezve szétosztotta a parasztoknak. Nehéz nem tisztelni. Aztán ilyen halt a forradalom alatt, Tolsztoj lánya, mert a parasztok nem segítették meg. Nem vittek neki krumplit megennivalót. Talán azért, mert agyon lőtték őket, vagy a vörösek, vagy a fehérek. Ha erre a grófra hallgattak volna az oroszok, más lett volna a történelem. De még mindig hallgathatunk Tolsztojra. Én nekem túl keresztény Tolsztoj. Azt nem szeretem benne. Gandhi is túl vallásos nekem, Szent Ferenc is túl vallásos egy kicsit. De az az üzenet, hogy a mindennapjainkban próbáljunk uralkodni önmagunkon, mert akkor jobb lesz a világ, az fog bennünket megmenteni. Én ebbe hiszek.
Meg ugye azt mondod, hogy túl vallásosak neked, túl keresztények neked.
Mert hiszen
ugye ez a vallásból ered, de azért ez a kereszténység egy kultúra is, aminek az örökségét tovább vihetjük. Mert
a kereszténység legalább két gyökerű, úgy képzelem. Egyrészt létrehozta a názáreti rabbi, másrészt létrehozta Nagy Konstantinus császár, mint államvallást. Hát aztán persze államvallásán majd Nagy Teodózius alatt válik, de mondjuk a folyamat ekkor kezdődik el. És ez a kettőség a mai napig jellemzi a kereszténységet. Egyrészt, hát hogy ugye volt olyan pápa, aki eladta a tiarának a kincsét, és szétosztotta a szegények között. Hát volt ilyen is. De hát ugyanakkor hogy néz ki az, hogy a hajléktalanok megfagynak téren, és a templomok kapuit nem nyitjuk ki, hogy bemenjenek, és ott... Hát, szóval két kereszténység működik. Szent Ferenc keresztény volt, nagyon mélyen volt keresztény, nem ez fogott meg benne. Nem igazán a kereszténysége. Az embersége. Ahogy te mondtad a bevezetőben, az emberről akartam írni, erről a nagyszerű férfiről, aki mondom, szerintem belepusztult, de megváltoztatta a világot. Jobbá tette. Tikkun Olam.
És ha vannak ilyen mintáink, akkor mi is megtehetjük, szerintem. És jó lenne, hogyha minél többen el is olvasnák ezt a könyvet, aztán eldöntenék, hogy tetszik, nem tetszik, akár bele szeretnek Francescóba, hogyha a könyvben is így hívják. Minden esetre a könyvnek a címe Assisi Szent Ferenc élete, Szúnyog Szabolcs a szerzője, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy
meghívtál. És örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
Nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Tenger és a szél, nagy teremtőről beszél, illetem te is imád, Istent a világ urát. Nézd a fényes napsugárt, őt felhőkön hogy tör át, folcs a csillag óceán, fénylik csendes éjszakán. Nézd körül, mi szép a föld, nézd a fát, a dús mezőt, erdőrét, madársereg, Istenről zeng énekel. Ó, csodállak Istenem, egyre jobban érezem, hogy te nálad nincs nagyobb, én meg semmi por vagyok, hogy te nálad nincs nagyobb, én meg semmi por vagyok.
Krausz Tivadar, Csoda a 12.000 néma harang kolostorában. A kolostor nevében megadott szám nem túloz. A 12.000 harang többsége ugyancsak harangocska, de bőven vannak közöttük több tonnásak is. Mindegyikre ezt írták. Senki sem éltó, hogy hangosan dicsérje a fényességet. Ezeket a harangokat kiöntésük óta még senki se kongathatta meg. Ez a törvény a kolostorban. Csupán a legapróbb csengettyűket rázogatja az erős északi szél, de azok halkan csilingelnek. A szerzetesek Lábújhegyen közlekednek közöttük. Egy napon azonban mind a 12.000 harang megszólalt. Hangjuk a mennyekig ért. Ezt a csodát üdvötökre csendben meghallgassátok. Egy 12 esztendős gyermekszerzetes idős mesteréhez fordult. Álmomban asszony voltam, s halat szültem, jelentését jól tudom. Arra jutottam, leghelyesebb, ha szótlansági fogadalmat teszek. A vén mester majomarcot öltött, s kajánkodott. Mondd, minek hordod magaddal ezt a botot? A fiúcska hémülten hebegett. Azért, hogy... Azzal válaszolj, ha rosszul kérdezek. Még be sem fejezte, a mester már lecsapott rá.
A tűzbe vele!
A kis tanítvány meglepetten nézte a mágikus jelekkel szépen telerót botját, amint átadja magát a lángoknak. A kiszámíthatatlan öreg hatásszünet után folytatta.
Fölteszek néhány kérdést, de nem erészelj válaszolni, mert kivágom a nyelved. Mi a félelmetesebb? Az álom, vagy az ébrenlét? Mi jobb? A fényességes csönd bölcsen visszamond szavaiban gyönyörködni, vagy szájra tapadt, fekete tenyér alatt fulladozni? A válaszokat ne azért tud, hogy hangoskodva dicsekedj ezeddel, hanem hogy alkalmassá válj a magasabb tudás meghallgatására.
A gyermek szerzetes szégyenében világgá ment. 18 esztendő múltán visszatért. Megállt a kolostor udvarának közepén, és a harangok mind-mind zúgva, bongva, csiringelve, bömbölve megszólaltak. A szerzetesek összeszaladtak a jövevény körül. Úgy fordultak hozzá, mint szent életű vándormesterekhez szokás. Kérdések végtelen láncolatával ostromolták. De ő némán állt a harangorkán és a szerzetesek locsogása közepette. Az egykori vén mester fölismerte. Most már beszéljen a nyelved is. Világosítsd meg nekik, hogyan szóltak meg jöttödre a harangok mind. Értesd meg velük, hogy nem téged vártak. Magukban kell várniuk a méltót, aki hangosan dicsérheti a fényességet. De jól beszélj, mert különben kivágom a nyelved. A csodatevő kacajra fakadt, a szerzetesekre is átáradt a derültség. Mindannyian belátták, a csoda hívságos voltát. Nem kérdeztek többé semmit. Mentek a dolgukra. Ennek ellenére a csoda évfordulóján zarándokok jönnek a kolostorba, hogy segítsenek a szerzeteseknek harangozni, mert azok néhány tucatnyian nem győzik a 12.000 harang kongatását. De a harangok többsége még így, a zarándokok segítségével is néma marad. Mert sokak is kevesek a csodához. De még a csoda ereje is csak akkor ér az égig, ha hallgatunk róla. Mert senki sem méltó, hogy hangosan dicsérje a fényességet.
És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.